Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Bálint Attila, Raiffeisen Bank Private Bank üzletágának ügyvezető igazgatója, vezetője, és hát folytatjuk a napvendégét természetesen a műsor első részének utolsó perceiben. Azt vallottuk, hogy ebben a magas inflációs környezetben milyen megoldási opciók merülhetnek föl. Most egy teljesen más témakörrel folytatjuk a beszélgetésünket, tekintettel arra, hogy vendégünk már utalt rá, hogy milyen problémák merülhetnek fel a hazai gazdaságnak a talajos vizein, ez pedig a generációváltás témaköre, és hát amennyiben emlékeznek még a nyitó kérdésre, hogy sikerült ledolgoznunk már itt a 40-50 éves hátrány magántulajdon tekintetében köztudomásul, hogy akkor, amikor létrejöttek Magyarországon az első cégek, nagyjából ugye a 80-as évek végéről beszélünk, egy teljes egészében más Magyarország bontakozott ki, mint korábban volt, de hát már eltett 30 esztendő, és a cégalapítók bizony megkorosodtak, megöregedtek, nyugdíjba mentek, és hát ez a témakör itt hever előttünk már, mint hogy tovább tudják-e adni azt a fajta gazdaság történetet, amelyet kialakítottak az elmúlt 3 évben a cégvezetők, meg hát mekkora probléma ez, hogy tudják menedzselni, tudják továbbvinni a kvázi családi cégeket. Köztudomásul Lajtán túl több száz éves cégek vannak, de hát ugye nekünk ez a történelem másként íratta velünk a cégsztorikat, úgyhogy ez a generációváltás téma, akkor szerintem elég érdekes, hogy itt lamentáljunk pár percig e fölött.
Igen, mondhatom azt, hogy, és talán szerintelenség nélkül mondhatom, hogy lassan egy évtizede mi ezt hangoztatjuk, hogy ezzel tudatosan foglalkozni kell, rajta van a zászlónkon, és mi folyamatosan lobogtatjuk. Meg lehet pontosan azért, mert mi ott voltunk a rendszerváltás hajnalán, és az első private banking szolgáltatóként valóban az első vagyonos réteg az, akit mi kiszolgálunk. A probléma valójában nem a vagyonátadásról szól, vagy nem e körül kell keresni a probléma igazi gyökerét, hanem arról, hogy nálunk ennek nincsen gyakorlata. Tehát nálunk szerencsésebb országokban ez időről időre megtörtént a múltban, és lehet, hogy már 200 éve, ott 40-50 éve, évenként mindig előfordul egy ilyen komolyabb kérdés a családban. Nálunk az első generációs vagyonfelhalmozók mostanában keresnek egy kicsit nagyobb nyugalmat a jól megérdemelt, de pénzügyileg sokkal megterhelőbb időszakot követően. Úgyhogy valóban meg kell találni részint azt, hogy egy vállalkozást ki vigyen tovább, van-e valaki, aki tovább viszi. Részint itt most egyszerre esik a vagyonos ügyfélkörre az a szociális szituáció, hogy megszűntek azok a, hogy felbomlóban vannak azok a régi klasszikus családmodellek, amelyekben van egy apuka, van egy anyuka, van két gyerek, és viszonylag stabilan kiszámítható, hogy hogyan fog majd az öröklés a későbbiekben megvalósulni, vagy hívjuk vagyonátadásnak. Ma már sokkal több az elváltaknak az aránya, ez új családban új gyermek születik, a fene tudja, hogy mi történt a régi gyerekkel, ő tudott-e integrálódni az új családba, vagy ellenséges viszony alakult ki. A céghálók is sokkal bonyolultabbak, és hát hova tovább? Azt is mondhatom, hogy nagyon kevés olyan vagyon van ma már, ami feltétlenül magánszámlákon van. Tehát van egy furcsa átalakulás, hogy a rendszerváltás környékén mindig nagyon boldog volt, amikor a cégből ki tudott valamilyen osztalékágon, vagy költségágon valamilyen vagyont emelni a cégből. Most meg azt látjuk, hogy a cégek egyre likvidebbek, sőt vannak kifejezetten vagyonkezelő cégek, amelyek aztán kezelik a cégháló többi tagjának a pénzügyeit, sőt megjelennek a magánalapítások, megjelennek a bizalmi vagyonkezelési struktúrák, tehát sokkal több olyan jogi probléma merül fel, amelyet, hát hogy mondjam, otthon a kockás abrosznál nehéz kisakkozni, ennek vannak polgárjogi vetületei, és ebben az én meggyőződésem szerint egy jó private banking szolgáltató mindenképpen próbál részint proaktív lenni, részint segítséget biztosítani az ügyfeleknek. Aki persze ezzel nem foglalkozik, és békében van a saját életével és egészségével kapcsolatban, azt mi semmiféleképpen nem fogjuk megijeszteni és zavarni ezzel a témakörrel. Aki viszont úgy érzi, hogy éppenséggel lehetnek olyan problémák, amelyek nem megnyugtatóak az ő számára, és szeretne mindenképpen gondoskodni arról, hogy a jövő is az ő szándékának és a családi békének megfelelően alakuljon, akkor azt gondolom, hogy ezt tudatosan kell nyúlni.
Egyébként mekkora, vagy mennyiben más szemléletet jelent egy nagyobb vagyonnak a megléte, mint hogyha egy átlagos halandó élni a mindennapokat gátló vagy lehetőséget biztosító tényező ez?
Hát a nagyobb vagyon mindenképpen nagyobb felelősséget igényel, ugyanakkor nagyobb lehetőséget is biztosít. Gondoljunk csak arra, hogy vannak olyan instrumentumok, amelyeknek a minimális kötés egysége, én nem tudom, 5-10 millió forint. Hogyha valakinek van 30 millió forintja, akkor az azt jelenti, hogy ebből az instrumentumból vásárolhat egyet vagy kettőt. Akinek ennél sokkal több van, az nyilvánvalóan gondolkodhat akár ebben az instrumentumban is, meg mellette sok egyéb másban, meg sokfajta devizában, meg sokfajta lejáratban, meg sokfajta kockázatban. Minél kisebb vagy egy vagyon, annál kisebb a lehetőség a pénzügyi diversifikációnak a megteremtésére. A nagy vagyon az nagy körültekintést és nagy lehetőséget biztosít. Azt mondhatom, hogy hát mindenképpen jobb, mint egy háromlábú szék, mert minél több lábbal állunk a földön, annál stabilabb a helyzetünk. Ezt most is megtapasztaltuk egyébként a válság során. Akinek volt dollár vagy eurós megtakarítása, az ezekben a háborús időszakokban másképpen viselkedett, mint mondjuk, ha valakinek csak állampapírja, vagy befektetési jegye, vagy számlapénze volt a számláján.
Csak hogy közbevetésként, érdekességként remélhetőleg, ha már itt górcsa alá vettük az elmúlt évtizedeket, hogy látod, mi magyarok, vagy Magyarország, a vagyonos magyarok mennyire tudnak feliratkozni egy-egy nemzetközi listára? Fel tudunk-e már ott bukkanni?
Én azt gondolom, hogy a vagyon szempontjából fel tudunk, vagy fel tudnánk, de mint korábban említettem, nagyon sok vagyon nálunk cégben van, és egyébként ez rokon a nemzetközi trendekkel. A külföldi vagyonos embereknek is a tekintélyes része az úgy vagyonos, hogy gyakorlatilag céghálóba gondolkodik, egy új ötletnek a megvalósításán gondolkodik, az egészet eladja, egy újat épít, tehát nem feltétlenül úgy kell elgondolni a külföldi vagyonosokat, hogy ott számolatlanul áll a pénz a számláján, hanem tudatos befektetéseken keresztül valósítja meg az álmát. A mi pénzügyi nézetünkben is ezért egyre inkább megtalálható az, hogy magát a cégértéket is megpróbáljuk beleszámítani a magánembernek az anyagi megtakarításai közé. Régebben nem ez volt a mérce, régebben gyakorlatilag mindenki az alapján mérettetett meg, hogy mekkora a magánszámláján található összvagyon.
És a kelet-közép-európai régiót alapul véve Magyarország hol található ebben a mezőnyben, vagy ebben a versenyben, mármint ami a vagyonosodást illeti?
Azt gondolom, hogy tartjuk a lépést. Ugye a Raiffeisen nemzetközi univerzális bankcsoport lévén van rálátásom a környékbeli szolgáltatókra. Azt mondhatom, hogy a csehek talán kicsit előbbre vannak, a románok meg kicsit hátrébb, de tulajdonképpen ez a volt közép-kelet-európai blokk, ez így egyszerre közlekedik, és egyszerre fejlődik. Mindent befolyásolja a sebességet az adott politikai helyzet, politikai-gazdasági helyzet, de valójában nem látok semmiféle kiugrót itt Magyarországon. Nem is nagyon lehet ezt a helyzetet nagyon megerőszakolni, úgyhogy tartjuk a lépést.
Szerintem sokan felkapták a fejüket a kedves hallgatók közül, amikor szóba hoztad, hogy a pénzügyi edukáció és a pénzügyi kultúra szükségességét, és azt gondolom az ember, hogy ebből a private banking szegmensben ez már nem annyira fontos tényező, mert evidencia szinte, ezek szerint akkor nem teljesen, de az viszont mennyiben változott az elmúlt időszakban, hogy a szemlélet átalakult, mennyiben lettünk, vagy lettek az ügyfelek befektetői szemlélettel bíró kliensek?
Hát ez egy nagyon fontos szó, amit említettél. A befektetői szemlélet, az azt mondhatom, hogy viszonylag keveseknek adatik meg, mert hiszen ahhoz egy valóban egy jelentős vagyon szükségeltetik. Nagyon sokan, akik spórolnak valamire, vagy megtakarítanak valamiért, vagy spekulálnak valamilyen eszközökben, sokszor befektetőnek tekintik magukat, miközben a befektető az gyakorlatilag az ember, akinek kellően nagy vagyona van, kellően szélesen diversifikált, sokféle instrumentumban van jelen a pénze, és pénzául bele tud szeretni egy-egy pénzügyi történetbe, egy sztoriba. A sztoriban van lehetősége kivárni egy jó időzítést, hogy mikor lép be a piacra, tehát nem az van, hogy hétfőn felkelek, és kedden már vásárolok, hanem akár hónapokon, éveken keresztül gondolkodom azon, hogy az a sztori az mikor fogja kiforni magát, és ahhoz választok egy jó belépési szintet. Nem utolsó sorban pedig, amikor egy nagy hullám, hatalmas ár csökkenéseket okoz a piacon, akkor van anyagi ereje belépni és a pozícióit tovább bővíteni. Ezért mondom azt, hogy a befektetői szemlélet, én azt gondolom, hogy az még nagyon sokat nem változott. Nagyon sokakban látom mégis azt az elköteleződést, hogy tudnak már spórolni, de vannak olyan pénzügyi célok, amelyeket szeretnének megvalósítani. Nagyon erőteljesen megjelent az emberek fejében a nyugdíj célú megtakarítás és befektetés, de hogy mondjam, ezek nem befektetők, hanem valamilyen célhoz kötött megtakarítási gyakorlatok. Maga a private banking igyekszik minél több befektetővel kapcsolatba kerülni és kapcsolatban állni, mert hiszen akkor tudjuk valójában a működésünket teljes valójában megélni és az ügyfelek számára biztosítani, de valóban nem titok, hogy azért ehhez nagyon alaposan át kell az embernek paramétereznie magát, és szerencséjés kell, hogy legyen, hogy valóban olyan vagyon álljon a rendelkezésére, amivel ezeket a lépéseket meg tudja tenni. Egy kicsit visszalépve a korábbi gondolatra, miután ez első generációs vagyon, ezért itt a befektetőinknek a nagy része, az még gyakorlatilag érzelmi viszonyt ápol a minden egyes fillérrel, amit ő megtermelt, amit a cégében létrehozott, mert hiszen az ők is saját gyermeke.
Ez teljesen normális valami, ez igaz, emocionális oldalon megközelítve.
De a következő generáció az már általában ugyanilyen erős emocionális kötődéssel nem rendelkezik ezekkel a vagyonokkal kapcsolatban. Tehát
pikpak meg is tud szabadulni a vagyontól, hogyha úgy alakul az élet sztálya.
Könnyebb kézzel hoznak döntést, én inkább úgy mondanám, és ezek a döntések, ezek sok esetben jó döntések.
Szerintem borzasztóan érdekes téma, amit mondasz, hát te azért generációkat ismersz, apát is, gyereket is, milyen tapasztalataid vannak, egy-kettőt így név nélkül, persze, és a no-name story valószínűleg meg bennünket, hogy hoz meg bennünket, akár pozitív, akár negatív értelemben, és abban a témakörben is érdekes, hogy hogyan tudtad orientálni, hogyan tudtátok orientálni a private banking zetágon belül.
Hát itt rengeteg történet tehát lehetne elmondani. Én azt tudnám inkább általánosságban kihangsúlyozni, hogy amikor generációváltásról van szó, akkor az ügyfelek ezzel maximálisan egyetértenek, hogy hát igen, ezzel időben is és komolyan kell foglalkozni, mert hogy bárkivel történhet bármiféle baj, meg az élet kiszámíthatatlan, tehát az elméleti alapok azok abszolút stimmelnek, de amikor egy kicsit kezdünk arról beszélni, hogy itt valójában önről van szó, tehát önnel is történhet, annak az esélyét viszont kizárják. Tehát az, hogy bárkivel történhet bármi, azzal egyetértenek, de hogy akár ők sem fognak a holnapi napon fölkelni, abban már nem gondolnak bele. Ezért aztán furcsaságok zajlanak. Tehát azt látjuk, hogy nagyfokú a bizalmatlanság, komoly felnőtt férfi gyermekek végzik el a 26. diplomát is, hogy kellően érettek legyenek a vagyonnak, meg a cégnek az átvételére. Ez az, amire céloztam, hogy külföldön ezek könnyebben mennek, ezek a lépések. Sokkal hamarabb elkezdenek foglalkozni, beemelni a gyermeket a cégbe, a döntéshozatalba, felelősséget kapnak, hogy ne legyen ez ennyire radikális az átváltás egyik vagyon tulajdonosról a másik vagyon tulajdonos.
Most lehet egy picit mellékszállnak tűnik a beszélgetésben, de mégiscsak felhozom, hiszen nem pusztán a reálgazdaságban, hanem a finanszírozásban, a hitelezésben, a pénz- és tőkepiacokon is más sem hallani az elmúlt évben. Mind a zöld gazdaságra történő áttérést, ezzel együtt a zöld pénzügyeket, a fenntarthatóságot, az ESG szisztémát. Ebben a szektorban is megjelenik, ez már mint a private banking szektorban, effektíven nálatok ez a témakör?
Hát, ha valahol megjelenik, akkor ez a private banking szektorban valósul meg. Ez ugyanis egy felelős gondolkodást igényel, és egy felelős gondolkodást a jövőbeni hitnek a táplálását, a fenntarthatóságnak a gondolatiságát igényli, és mi valóban abban a helyzetben vagyunk, miután viszonylag nagy befektetési döntéseket hozunk, hogy olyan hatást tudunk elérni, hogy olyan cégekbe igyekszünk fektetni, amelyek hát ennek az ESG kritériumrendszernek megfelelnek. Én most nem mennék bele az E, meg az S, meg a G-nek az analízisébe, de hát ezért ez egy olyan fontos, és szerintem egyre fontosabb, mindenki számára fontossá váló téma, amelyet a Raiffeisen megint csak az ászlójára emelt. Mi ebben az évben azt döntöttük, hogy a befektetési döntésünknek a 25%-a az már mindenképpen figyelembe veszi az ESG témakört. Ez egy nagy és erős vállalásnak tűnt az év elején, és különösen nehézé vált akkor, amikor ki robbant a háború. Mégis azt tudom mondani, hogy ezen ambíciónk előtt járunk, és ezzel a döntéseinkkel azt tudjuk mondani, hogy jelentős vagyonokat abba az irányba tudunk terelni, hogy az már ezt a fenntarthatósági szemléletet támogassa. Megfordítva, ami nem ide megy, az meg nem ezt a szemléletet támogatja, úgyhogy ezen az arányon szeretnénk a későbbiekben folyamatosan minél inkább javítani.
Valószínűleg érdekli a kedves hallgatókat, hogy a Raiffeisen Bank, mint osztrák hátterű intézet, hitelintézet, mennyiben tudja a szolgáltatásait mondjuk ebben a szektorban, ebben a szegmensben és a private banking szegmensben is érvényesíteni. Hasonlóak-e azok a szolgáltatások, amelyeket mondjuk ti nyújtotok, mint mondjuk egy bécsi private banking, hogy kicsikét felfokozzam az érdeklődést, mert a kelet-közép-európai régióban nyilván sok a hasonlóság, de mondjuk egy hozzánk képest dúsgazdag országban azért egészen mások a private banking tényezők.
Hát, mint egy osztrák hátterű cég vagyunk, ezért az alapvető know-how transfer is tőlük érkezett. Nyugodtan mondhatom, hogy 95-ben, 96-ban, amikor mi meghallottuk azt, hogy private banking, az nem jelentett semmit, miközben az osztrák kollégák minket úgy kezdtek el tanítani, hogy private banking, és ezt igenis tanuljuk meg ezt a kifejezést. Már csak azért is, mert angol száz területeken ez néhány száz éve így hívják, tehát akkor mi se kereszteljük át másnak. Úgyhogy az alapokat mi természetesen Ausztriából kaptuk, ezt kellett illesztenünk a magyar valósághoz, és tulajdonképpen a termék kínálatunkban is máig egy nagyon erős együttműködés tapasztalható. Nyilván amikor egy olyan alapkezelővel van dolgunk, amelyben van 30 portfólió menedzser, meg 60 elemző, és nem tudom, a magyar megtakarításoknak a többszöröse van pusztán egyetlen egy alapkezelőnél, akkor azzal szívesen dolgozik az ember együtt, mert valamit tudnak. Számos díjat kapnak évről évre megismételve folyamatosan. Úgyhogy ez egy olyan támasz számunkra, aminek szívesen döntjük neki a hátunkat.
Hát november közepét írjuk, az egyre kedvezőtlenebbé váló gazdasági környezetet, hogy látjátok, hogyan érinti a ti szegmenseteket? Tudsz esetleg mondani valamit már, hogy a tavalyi esztendőhöz képest hogyan és miként tudtok zárni egyáltalán mondjuk a háború, vagy kedvezőtlenebbé váló kondíció, pénzügyi kondíciók befolyásolják például a befektetések volumenét?
Nem titok, hogy a háború kirobbanása megrázta az egész világnak a tőkepiacait, és ez triviálisan érezhető gyakorlatilag a portfóliókon. Az elmúlt időszakban azonban egy elég jelentős visszapattanás volt tapasztalható, úgyhogy azt mondhatom, hogy vagyoni ágon, vagy árfolyam ágon ez a típusú negatív impact már nem észlelhető a portfóliókon. Deviza ágon, mint arra korábban többször hivatkoztam, nagyon jelentős pozitív motivum mutatkozik, és egész egyszerűen azt látjuk, hogy a tervezetnél sokkal gyorsabban növekszünk ügyfélszámban. Tehát nagyon szépen, egy teljesen más görbén, egy meredekebb görbén tudunk emelkedni ügyfélszámban. Valószínűleg pont azért, mert mind az ESG, mind a generációs váltás az nekünk egy magas szinten elfogadott és fontosnak tartott dolog. Egyre többeket ez effektíve érint, ez nálunk megjelenik a számukban. Úgyhogy optimista vagyok kifejezetten az év végével kapcsolatosan. Nem gondolom, hogy titkot árulok el, de tulajdonképpen történelmi évet élünk. Soha eddig a Raiffeisen Private Banking életében ennyire eredményes évet még nem tudtunk felmutatni.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést. A nap vendége tehát Bálint Attila, a Raiffeisen Bank Private Banking üzletágának vezetője, ügyvezető igazgatója volt. A mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.